Elnök úr, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy szubjektív megjegyzéssel kezdeném, ami egyfelől az életemmel, másfelől ezzel a teremmel függ össze. Na, a szürke és zöld hályoggal gazdagon el vagyok látva. Látok azért egy-két arcot, aki visszaemlékszik arra, hogy 1989. július 6-án ebben a teremben hirdette ki a Szilvereki Jenő vezette legfelsőbb bírósági elnökségi tanács Nagy Imre és társai ügyében felmentő ítéletét, megállapítva azt, hogy a korábban eljárt népbírósági tanács ítélete törvénysértő volt, és valamennyi vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette. A másik az egy kicsit korábbra nyúlik vissza, 4 évvel korábbra. Valahogy a sors úgy hozta, noha a rendezők nem tudták, én 1985 novemberében itt tartottam meg egy szabad pártnapi előadásomat az 56-os megtorlást megelőző perekről, amin az egyetlen olyan bíró, akiről hidat neveztek el, Budapesten Vágó Tiborról van szó, volt a pártitkár, és ő volt az, aki erre az előadásra úgy kért fel, hogy 59 perc 20 másodpercet beszélhetek, utána kérdéseket feltenni nem lehet, mert itt a legfelsőbb bíróságon nem lehet ilyen perekről beszélni, és vegyem tudomásul, hogy a büntetőkollégium vezetője, Cili Gyula, nem is fog részt venni rajta, mert a párt 1962-ben lezárta a törvénysértő pereknek a kérdését. Betartottam a játékszabályokat, egyetlen egyet nem tudtam, hogy felvették az előadásomat, amit pár évvel ezelőtt aztán megkaptam csonkítatlan formában. Aztán önmagában is jelzi a két szituáció, hogy 85 és 89 között nagyot változott a világ, de egészen 2000-ig kellett várni arra, hogy valójában az 56-osoknak egyfelől minden irányban valamennyi olyan 56-osnak is jobb kezet nyújtson a társadalom, ami jogi értelemben is helyre teszi a velük szemben elkövetett immorális igazságszolgáltatási magatartást, mondhatnám gazságszolgáltatást. Ez az érem egyik oldala, az éremnek a másik oldala, ami legalább ugyanilyen fontos, mi közel sem tettünk mindent rendbe, tudnék számos embert háborús és népellenes bűncselekmények vádjával gyanúsítottak meg, marasztaltak el 1956 és 63 között, és ebből a 27 emberből, akiket az időtát kivégeztek, elég, hogy egy emblematikus nevet említenék, Kristóf nevű csendőrnek a nevét, aki többek között azért végezte ki, mert mondjuk ő a bejárati ajtónál feküdt a földön, és többek között ő így gyilkolta meg Ságvári Endrét. Én úgy gondolom, hogy a legfelsőbb bíróságnak, illetve most már jogutódának, a kúriának, hála Istennek megvan az a lehetősége, hogy a perújrafelvételeket, vagy a legfőbb ügyészségnek a kezdeményezését követően ezekben az ügyekben kimondja azt az igazat, hogy igenis voltak Magyarországon ártatlan emberek, és az igazságszolgáltatásnak ezeket a szégyenfoltjait eltörölje. Amikor én 2001-ben megírtam a Kádár rendszer megtorlásáról szóló könyvemet, és akkor azt írtam benne le, hogy a Rákosi rendszer rémséges restaurálása következett be 56 után, ebben a kulcsgondolat nem is a Rákosi rendszerre való jogfolytonosságra alapozódott, hanem elsősorban arra, hogy valójában van egy csodálatos pár napja a magyar történelemnek, a rendszer, mint olyan, érdemben nem változott meg. És kutatásait illetően történeti tényfeltáró gondolatvilágát, gyakorlatát illetően sem változott meg. Nem, mert 56 utcaképe, utca hangja az AVH-t harsogta, és valójában minden rosszat, mindent, ami ebben a világban bekövetkezett, a politikai rendőrség néhány, maradjunk úgy most névtelen harcosára idézőjelben, igyekezett szűkíteni. Holott közel sem erről szólt a történet, az AVH is egyfajta végrehajtó volt, és a nevében megváltozott titkos rendőrségé már állambiztonság címszólat ugyanezt a műfajt folytatta, amit október 23-a előtt abba hagyni kényszerült. Önmagában az a szám, hogy 20-at nem éri el azoknak a száma 1956. decemberében, akiket ebből a testületből eltávolítottak a felülvizsgálatok során, önmagában is jelzésértők arra, hogy november 4-a után minden így folytatódott. Ez pedig egy lehetőséget teremtett arra, hogy egy-két hírhettebb jogszolgáltató nevén kívül, gondolok itt Olti Vilmosra, Jónás Bélára, vagy másodfokon éppenséggel Jankó Péterre, szűkült le, vagy egy-egy ügyészre, Jávor Iván és társa, aki később ugye bíró lett, szűkült le az egykori halálos ítéleteket vádakkal megalapozó személyeknek a névsora, illetve az ítéseknek a felsorolása. Valójában azt lehet mondani, hogy az igazságszolgáltatás képviselői névtelenek maradtak. És akkor nem beszéltem arról, hogy mind 1956 decemberét követően, amikor a statáriális eljárásokkal kezdetét veszi a megtorlás, de azt megelőzően is már 50-től, amikor a népbíróságokat megszüntetik, valójában a népi ülnöki rendszer kiválasztottjai, illetve a népbírák voltak azok az emberek, akiknek a kezébe a hatalom Isten igazából letette a fegyvert, hisz itt elhangzott korábban, hogy hiába Bétolt Matild bírónő nem akarta halálra ítélni Tóth Ilonát, az ügyésznek és a népbíráknak megvolt a lehetősége arra, hogy bármikor leszavazhassák azokat az embereket, akik még a jognak azt a maradék lehetőséget, amennyivel egy tanácsvezető, egy-egy ügyész rendelkezett, megcsonkítsák és elvegyék. Valójában igen értelemben a mi kutatásunk nem csupán a hivatásos akadémiát, a bírói ügyészi akadémiát, vagy netán egyetemet végzett jogászokra terjed ki, hanem azokra a népi ülnökökre is, népbírákra, akik ezeknek az ügyeknek, ha szabad így fogalmaznom, és az én meglátásom ebben nem hiszem, hogy meg fog változni, sokkal súlyosabb szerepe van, sokkal komolyabb szerepe van, mint azoknak a jogászoknak, akik gyakorlatilag hivatásukat próbálták valamiképp az adott viszonyok közepette teljesíteni. Na most hogyan nézünk ki ezzel a témával, amit hát én vezetek? Annyit el tudok mondani, hogy a legfelsőbb bíróság iratanyagának feltárása bekövetkezett méghozzá a kuriális időszakból, tehát egészen 1930-tól egészen 1963-ig rendelkezünk azzal a személyi anyaggal, amelyik ezekben a büntető ügyekben képviselt személyekre, figurákra, sokszor bárfigurákra vonatkozott. Hozzá kell tennem rendkívül problematikusan. Nem azért, mert a kúria iratára nem őrizte meg az anyagokat. Megőrizte, csak éppen csonkolt formában. Ugyanis 1989 nyarán, amikor a legfelsőbb bíróságon megszűnt a pártszervezet, a bírák lehetőséget kaptak arra, májusban, hogy mindenki átnézze a személyi anyagát. Ebből fakadóan, akik 1989-ben a legfelsőbb bíróság bírái voltak, nekik lehetőségük nyílt arra, hogy korábbi életútjuk nem minden dokumentumát hagyják benn a személy anyagban. Akik viszont már távoztak az élők sorából, vagy már nyugállományba vonultak, az ő anyagaik viszont teljesnek mondhatók. Ennél nagyobb veszteség érte azonban a jogszolgáltatást az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi iratanyagában. Nem tudjuk, hogy kik, mikor. Tehát kétségtelen tény, hogy egy rendkívül súlyos iratcsonkítást végeztek az iratanyagban, csak egy példát mondjak, 12 legfelsőbb bírósági bírónak kerestem a személyi anyagát, ebből 11-nek nyoma nem volt, vagy ettenséggel, hogyha volt mondjuk Lee Tibornak, a legfőbb ügyészség büntetőkollégiuma vezetőjének, az ő esetében egy olyan önéletrajz maradt benn, ami megvan a legfelsőbb bíróságon őrzött, vagy a kúria iratárában őrzött teljes iratanyagban is. Ez önmagában is jelzi azt, hogy hát nincsen könnyű dolgunk. De van olyan bíró, aki később került a legfelsőbb bíróságra, se itt nincs meg az anyaga, se korábban a pécsi, akkor még ugye megyei bíróságnak az iratanyagában, és nincsen iratanyaga az Országos Bírósági Hivatal iratanyagában is. Tehát az ő esetükben marad az Igazságügy Minisztériumnak a személyzeti anyaga, ahol esetleg vagy a magyar közlöny, tehát másodlagos források, ahol nyomon lehet követni a kinevezésnek a metodikáját, időpontját, előbrelépéseket. Marad még a kitüntetéseknek az anyaga, hogy ki mikor kapott, és azt egybevetjük mondjuk a bíró által hozott halálos ítélet időpontjából, akkor a jól megérdemelt kitüntetés és a hozott ítélet mértéke közötti összefüggés, korreláció nagyon gyorsan kimutatható. És itt elhangzott a Réka előadásában az, hogy ugye milyen kitüntetéseket kaptak emberek. Nos kérem, a kitüntetéseknél volt egy fontosabb dolog. A legfelsőbb bírósági stallum, a legfelsőbb bírósági bíróvá válás. Valójában egy-két elnézést a megfogalmazásért vérbírótól eltekintve, akikre szükség volt az elsőfokú eljárásokban, tehát ott kellett tartani, hogy legyenek azok a biztos pontok, akikre ezekben a perekben a párt és kormányzat politikája építhető, gondolok itt Tucsev Gusztáv Vazúra például, Az ő esetében nem volt meg a lehetőség, hogy feljöjjön a fővárosi bíróságról a legfelsőbb bíróságra. De számos olyan bírót, beleértve Szakács Ödönt, a fővárosi bíróság megtorlás alatti elnökét, kérem, 1978-tól egészen 1980-ig, amikor az első polgári bíró a kuriális időszak megszüntét követően újból legfelsőbb bírósági elnök lehetett, Szilbereki Jenőről van szó, az ő időszakáig csak és kizárólag büntetőbírák vagy olyan ügyvédek álltak a legfelsőbb bíróság élén, gondolok itt Molnár Erikre, mondjuk az első legfelsőbb bírósági elnökre, akinek áldozatos működéséről talán nem csupán a történettudománynak kellene idézőjelben megemlékeznie, hanem mi már megtettük pár írásunkba, hát akiről mindent lehet elmondani, csak nem azt, hogy a jog tisztelete vezérelte ítési pályafutása során. Annak ellenére, hogy a munkásmozgalmi vezető különböző személyek pereiben meghozta az elvárt felmentő ítéletet. Valójában hol tartunk a kutatással? Nehéz rá választ adni. Mert azt már meg tudjuk válaszolni, és megvannak az anyagok, hogy kik voltak azok, akik halálos ítéleteket hirdettek ki. Ha úgy tetszik, darabszámra, személyszámra, hány ügyben jártak el, mit hoztak első fokon, mit hoztak másodfokon. Vagy éppenséggel az elnökségi tanács tagjaiként. Az ügyészek esetében is közel járunk. A hadbírák esetében is van már egy iránymutatásunk, hogy hogyan tudunk tovább menni. A kulcskérdés azonban meggyőződésem szerint nem a 225 áldozatnak a kérdése, hanem a több mint 26 ezer ember ügyében eljártak ügyének objektív, tényszerű felülvizsgálata. Mi nem arra törekszünk, hogy bűnbakokat találjunk. Egyetlen egyet szeretnénk, ahogy az állambiztonsági levéltár, történeti levéltár megcsinálta maga archontológiáját, az állambiztonsági vezetőket illetően ugyanezt a munkát, ugyanezt a feladatot szeretnénk elvégezni az ügyészség és a bíróság esetében. Nem bűnbakokat akarunk a közvélemény elé tárni, de úgy gondoljuk és meggyőződésünk, hogy nem lehet a magyar történelmet elintézni azzal, hogy az államvédelmisek ezt csinálták. Ahogy itt elhangzott elnök úrnak a bevezetőjében, majd az ezt követő előadásban, hogy tisztesség és kőhajtás azok előtt, akik nem vállalták a továbbiakban való, olyan ítélkezésben való részvételt, amelyik embereket életüktől foszt meg, vagy súlyos szabadságvesztés büntetéssel sújt, akkor beszélni kell azokról is, akik viszont igenis vállalták ezt. Na most a kulcskérdés egy, hogy miért vállalták, hogyan vállalták. Erről viszonylag kevés szó esett, és az előadásom befejező részében talán erről szólnék. Ugye november 7-ét ma nem ünnepeljük okkal, de 1956. november 7-e sajnálatos módon meghatározó egészen más okokból a magyar történelemben. Ezen a napon jelent meg a Magyar Szocialista Munkáspárt kormányának, a Magyar Forradalmi Munkáspárosz kormánynak a felhívása. Ezt a felhívást még Szolnokon fogalmazták meg, de kiküldték Moszkvába. És ott jóvá hagyták, illetve beleírtak, a visszaküldött anyag pedig, miután ott hagyták jóvá, az egy centrálné komitétban, tehát a párt központban, vagy hát a prezidium előtt, nyilvánvalóan módosításra nem szorulhatott. Ezt a magyar történettudomány ilyen finoman szoktam megfogalmazni, hogy ebben differenciálatlanul értékelték 1956-ot. Ilyen szép mondat, differenciálatlanul. Na kérem, ennek lett egy folytatása. Ez most egy folyamatban lévő ügynél is kulcskérdés, ami éppen a fővárosi törvényszéken folyik. December 1-én ugyanis Kádár János leült azokkal a szovjet pártvezetőkkel, akik ez időt át még Budapesten tartózkodtak. És elmondta, hogy ő másnap a központi bizottság gyűlésén hogyan akarja 56-ot értékelni. Aztán az anyagban egy ilyen szöveg, hogy ismételten felhívtuk Kádár elvtárs figyelmét arra, hogy hogyan kell értékelni 1956-ot. Ez pedig egybeesett november 7-e szövegével, azaz nem kell szakaszokra bontani az adott korszakot, október 30-áig, november 4-ig, illetve november 4-ét követően egységesen ellenforradalomkert értékelni, vagy jött ennek a mondatnak a befejező két vagy három szava, mert akkor lehetőséget kap az ellenforradalom maradványainak kiírtására. Szó szerint ez az eredeti jegyzőkönyv, a szubklauzula kötetben végigolvasható az egész Moszkvába küldött jelentés. Na most kérem, innentől kezdve egyetlen egy volt a kérdés, és hogy Kádár elvtárs megérti ezt. Vajon mi lehetett a válaszra? Teljesen nyilvánvaló. Megértette. Ameddig a központi bizottság előterjesztésében az a szó, hogy fegyveresen fel lehet lépni az éppen kialakuló kettős hatalommal szemben, a előterjesztett szöveggel szemben, a végleges javaslattal szemben már benne van, hogy fegyveresen is fel lehet lépni. Kezdetét vehette a sortüzek tömegessé válása, hogy éppenséggel más nem mondjak, nyugati tér december 6, december 8-a, Salgótarja. A másik, december 9-én megkapja a felkérést Feri Sándor, és megcsinálja a statáriumról készült rendeletet, amit két napon belül módosítani kell, mert az elsőnél december 11-én kifelejtik belőle azt, hogy halálra ítélhető az illető, hogy milyen ítéletet hoz a statáriális bíróság. És innentől kezdve elindul a két szál, az egyik a fegyveres erőkre alapozva, a másik az igazságszolgáltatásra alapozva. Most már a kérdés csak az, hogy a csapatokat megtalálják-e. És ezért mondtam azt, hogy valójában sajnálatos módon a forradalom nem cezúra ebben a kérdésben, mert ahogy a legfőbb ügyészségen 53-ban, amikor létrehozzák a különleges ügyeknek az osztályát, és a 32-ből 27 korában államvédelmi tiszt volt, elég szép arány, ugyanez a helyzet nem módosul a későbbiek folyamán sem, és azok az államvédelmi tisztek, akik korábban, már a 40-es évek második felében is részt vettek különböző eljárásokban, immáron 53-ban utol ügyészként, vagy éppen a politikai ügyek osztálya vezetőjeként, gondolom Béres Miklósra, folytatták áldozatos tevékenységüket. Vagy mondhatnám azt a Bakos Pált, akinek az életútja már a magyar letartóztatott tisztek közé beépített szovjet állambiztonsági tisztként indul el a 40-es években a második világháború végét megelőző időszakban, és akiből még legfőbb ügyész helyettest is akarnak csinálni. Szerencsére az nem jött be, később, amit viszont a rendőrségen csinált, annak a végeredményét a 301-esben fájfák őrzik. De a bírósági szervezetben is valójában az eltávolítások furcsán jönnek be. Nem az a kulcskérdés, hogy 45 és 53 között a 970-es átlaglétszámú magyar bírói karból 1100 ember távolítanak el a 11 esztendő alatt. És helyettesíti őket magasabb végzettségi idézőjelbe akadémikusokkal, ugye körül tudjuk azt, hogy a doktori címük sem volt meg, 6-7 politikai előképzés, 10 hónap jogtalpalás után lettek megyei államügyészségek, illetve megyei bíróságok tagjai, hogy aztán 56-ot követően már a legfelsőbb bíróság bíráiként ítélkezzenek. A lényeg azonban az, hogy mikor megtalálják ezeket az embereket, rájönnek arra, hogy a segítők is kellenek. Na most kérem, ha csak a népbírák esetében azt mondom el, hogy a legfelsőbb bíróságról mindenfajta személyes intuíció nélkül, vagy kiválasztás nélkül, az egyik népbíró az a Lakatos Péterné, akinek a férje életét veszti a köztársaság téri pártház ostrománál. A másik népbíró az a keresztes névre hallgató volt bulgáriai főügyész, később a Márianosztrai fegyháznak a parancsnoka. Az a Bér János, aki a tatabányai karhatalmisták vezetőjeként 6 ember halálához adja ki a sortüzet. Kérem, ezek a megbízható emberek. És a Kádár rendszer ezekre építi fel a történetet. Na most az előbb szóltam az ideológiáról, arról, hogy november 7-ét hogyan követi a december 6-ai párthatározat. Innentől már csak egy lépés, hogy eljussunk májushoz, ahol a belügyminisztérium meghatározza az ellenforradalom főerőivel szembeni csapásirányokat. Ehhez képest jön július 2-án a belső reakcióleni harc néhány kérdéséről szóló határozat, december 10-én a bűnüldözés néhány kérdéséről szóló határozat, ez december 31-én írják alá, és itt jön a kulcsdátum, január 13-a, ebben a helységnek a akkori változatában egy országos bírósági vezetői értekezlet van, ahol valamennyi megyei bírósági vezetőt, igazságügyi vezetőt, ügyészségi vezetőt meghívnak, szétosztanak egy 3 nappal korábban készült sillabuszt, amelyik leírja, hogy hogyan, kikkel szemben, miképpen a mindenkori megyei, járási, városi, illetve országos pártközpont illetékesével egyeztetve kell a párt politikáját megvalósítani. És valójában itt jön az egésznek a lényege, kérem, a múlt feltárása nem szűkülhet le a személyekre anélkül, hogy annak a hivatalos pártpolitikának, annak a politikai gyakorlatnak, annak az előírt politikai gyakorlatnak, kötelezően betartandó politikai gyakorlatnak a feltárását ne csináljuk meg. Ugyanis ha tetszik, ha nem, mindaz, ami ebben az országban bekövetkezett, személyre, szintre, szagra való tekintet nélkül nem a bíróságokon dőlt el, a bíróságok már csak az I betűre feltett pontot jelentették. Ezzel nem felmentést akarok adni se vádlónak, vagy éppenséggel vádbeszédet mondó védőbeszéd helyett ügyvédnek. Mert erre is van számos példa, hogy ameddig az ügyész életfogytiglant kért, a védő beszédében elhangzott, hogy a védencének cselekménye akár halálbüntetést is érdemelt volna. A legismertebb ebben a műfajban 51-ben Kádár János másodfokú tárgyalása, ahol a Magyar Ügyvédi Kamara akkori, más volt az elnevezés, vezetője bizonyos Kovács István azt fejtegette, hogy a védence tulajdonképpen halálbüntetést érdemelt volna. A történet így valahol kerek. Végig kell mennünk a vonatkozó párthatározatokon, végig kell mennünk valamennyi a bíróságokat, ügyészségeket, hogy tetszik, csatasorba állító dokumentumom. Meg kell néznünk, ki kell választanunk, nem olyan nagy körről van szó, azokat a megbízható személyeket, akik nem ítélkeztek az igazságügyminisztérium vezető posztjain, a bírósági felügyeleti osztályon és egyéb helyeken, nem kell beszélve a személyzeti főosztályról, kiválasztották, megtalálták azokat a megbízható pontokat, akik vállalták ebben az autódafében való részvételt. Egy utolsó gondolatsor, ez visszanyúlik meg egészen 53-hoz. 53-ban a magyar bírói karból 260 embert, 239-et Budapestről, többit vidékről pillanatokon belül eltávolítottak a pályájáról. Ezeket az embereket, közül 28-at Domokos József, a legfelső bíróság november 4-én hatalmába visszahelyezett elnöke megkeresett. Volt, aki különböző ürügyekkel nemet mondtak, és volt, akik boldog örömmel jöttek. És jött a mosolygó halál is közöttük, Borbély Jánosról van szó, aki sajnálatos módon egy toplistát vezet, 65 embert küldött a túlvilágra. Annyit hozzá kell tenni, volt egy elődje is, mert a fővárosi bíróságon eljáró Tucsek Tanásnak volt a másodfokú fóruma, de folytathatnám a sort azokkal a legfelső bírósági bírákkal, Vida Ferenctől kezdve, akiknek neve közismert. Mi nem a közismert nevekre koncentrálunk, és nem mazsolázunk. Nem szeretnénk mazsolázni, egy történésznek nem lehet a feladata az, hogy személyekre ragadjon ki, és csak személyeket dobjon, ha úgy tetszik oda, prédaként. Nem ez a célunk. Célunk egy egyértelmű múltfeltárás, mindenki tudja meg azt, főleg tanulságként tudja meg, hogy egy bírónak ha esküdtet, vagy ügyésznek esküdtet, akkor szakmája, hivatása, írott és iratlan szabályának a betartása, és nem a párt politikájának következetes képviselete a feladata. Az egy másik kérdés, hogy voltak, akik ezt nem vállalták, nem csinálták. Itt elfelhúzottak a nevek, azt is hozzá kell tenni az objektivitás és a történelmi hitelesség érdekében, hogy ezek se fedhetetlen emberek voltak. Ők is 1956. október 23. előtt számos, súlyos mértékű szabadságvesztés ítéletet hirdettek ki. De megértve az időknek a szavát, rájöve arra, hogy korábban, ha úgy tetszik, rossz útra léptek, rossz útra jártak, megváltoztatták véleményüket. Ez hatványozottan emeli azt az emberi magatartásukat, hogy még egyszer nem voltak hajlandók ugyanabba a hajóba lépni. Miközben tisztelgünk emlékük előtt, még többet tiszteletet érdemelnek viszont azok, akik megszenvedték ezt a múltat azért, hogy végre beszélhessünk arról, ami az ő életüknek rendkívül szomorú, rendkívül tragikus következménye volt. Nem csupán annak a 26 ezernek, hanem ennek a 26 ezer hozzátartozójának, és tessék azért tudomásul venni, hogy itt mindig általában a család főket marasztalták el, és az akkori családmodell hálóan Ratko Annának, ugye akkor durván két gyerek, egy feleség volt, akkor bizony ezek a számok már egy pillanaton belül 100 000 felé nőnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.